Most könnyű dolgunk lesz a Bibliát, a Biblia első rész, első versenél fogjuk kezdeni. És nem olyan sorozat lesz, hogy most végigmegyünk versenként az egész Biblián, és a következő 20 évet ezzel töltjük, hanem a Mózes első könyve alapján a teremtés történetből lesznek igehirdetések a következő hetekben. Különböző oldalról fogjuk megnézni azt, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot. Remélem, hogy ez érdekes lesz, ugyanis rengeteg információ eljut ezzel kapcsolatban hozzánk, hogy hogyan keletkezett a világ, mindenféle hipotézisek, feltételezések. Majd lesz egy olyan vasárnap, amikor ezt fogjuk vizsgálni, most nem annyira így a tudományos oldalt nézzük meg, hanem egy más oldalt. Szóval hát egy Mózes egy, és a teremtés történet. Szóval akinél van Biblia, legyen a kedvesek egy Mózes egynél kinyitni, és el fogjuk mindjárt olvasni ezt a történetet, hogy Isten hogyan teremtette meg a világot. Mielőtt elolvasom ezt a történetet, egy fontos találós kérdést szeretnék föltenni. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Ezen sokszor szoktak vitatkozni emberek. A tyúk vagy a tojás? Elméletileg a tyúk. Na nézzük meg, elolvasom ezt a történetet, és nagyon világos lesz, hogy a tyúk vagy a tojás van először, jó? Tehát egy Mózes egy, ezt mondja Isten igéje a teremtéssel kapcsolatban. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kieten és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ekkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boldozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizektől, és így történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, és így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizet pedig tengernek nevezte, és látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magokat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöket terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcshozó fát, amelyek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó, így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És így történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Azután ezt mondta Isten, pezsdüljenek a vizek, élőlények nyüzsgésétől, és repessenek a madarak a föld felett, és az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjanak, sokasodjanak, és töltsék meg a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különbözőféle fajta barmokat, csúszómászókat, egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. És megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hódítsátok meg, uralkodjatok a tenger halain és az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld minden színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Minden legyen a ti eledeletek, minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és így lett este, és lett reggel, hatodik nap. És így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon, egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon a megpihent Isten az egész teremtő alkotó munkája után. Ez a menny és a föld teremtésének a története. Szóval mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? A tyúk. Egy tudományos alaptézist megalapítottunk, tehát nem kell tovább vitatkozni rajta. Tehát mindenképpen a tyúk volt először. Szóval, 1 Mózes 1. A mi Bibliánk, a magyar fordítás az úgy jelzi, hogy Mózes első könyve, második könyve, harmadik könyve, negyedik könyve és ötödik könyve. Rengeteg más nyelvben ez nem így van, nem Mózes első, második, harmadik könyvének nevezik, hanem Mózes könyveinek is külön nevei vannak. És hát ez az első része a Mózes könyveinek, tehát 1 Mózes 1, azt általában a Genesisnek szokták nevezni, vagy a teremtés történetnek, vagy a kezdetek könyvének, attól függ, hogy milyen Bibliát használ valaki. Tehát alapvetően az 1 Mózes 1 arról szól, hogy Isten megalkotja a világot, és utána a világ hogy kezd elindulni az élőlények, az embereknek az élete, hogy kezd a Föld benépesedni, az egész kozmosz hogy fog működni. Tehát erről szól az 1 Mózes 1. És ahogy szeretném, hogyha belemennénk ebbe a történetbe egy kicsit, hoztam egy képet Mózesről, ez egy életű felvétel. Akkor készült, amikor a Sínai hegyről lejött a kőtáblákkal. Azt olvassuk itt a Bibliánkban, a magyar Bibliában tehát, hogy Mózes első könyve. A zsidók azt mondják, hogy a Tóra, vagyis a Mózes 5 könyve, az teljesen elfogadható a számukra, sőt, számukra a legfontosabb szent iratok közé tartozik a Tóra. Vannak olyan megállapítások, vagy olyan kutatások, főleg ez a 18. század végén, 19. 20. században, akik azt mondták, hogy hát álljunk meg egy kicsit, és gondolkozzunk, hogy biztos Mózes írta ezt a Mózes 5 könyvét. Hát Mózes írta, vagy nem Mózes írta? Ugyanolyan fontos kérdés, hogy a tyúk, vagy a tojás. Szóval Mózes írta, vagy nem Mózes írta? Van, aki azt mondja, hogy nem Mózes írta, mert hát honnan tudta volna, hogy keletkezett a világ, mert ő sokkal később született meg. Illetve a Mózes 5. könyvének a vége felé le van írva az, hogy Mózes meghalt, maga a halála le van írva, és az, hogy lett eltemetve, és hát a folytatásról még van néhány szó. Hát Mózes halála után valószínűleg nem írt különböző könyveket, tehát ebből következik, hogy nem Mózes írta. Tulajdonképpen ez az állásfoglás, hogy nem Mózes írta, ez csak olyan nevet adtak neki, ez alapvetően így az elmúlt mondjuk 200 év ilyen bibliakritikai tudományággá fejlődött dolognak a szüleménye. Én elmondom őszintén nektek, hogy én sokkal konzervatívabban gondolkodom. Mindenféle bibliakritikát szívesen elolvasok. Engem még semmilyen nem tudott meggyőzni arról, hogy ez nem Mózesnek a műve, tehát a Mózes 5 könyve. De hogyha valaki meg tud győzni, főleg ha Isten, akkor azt mondom, hogy oké, változtatunk a véleményemen, de hadd mondjak néhány olyan alapelvet, ami segít és bátorít bennünket, és ez szerintem nagyon fontos így a teremtés történettel kapcsolatban, mert a teremtés történetben is, meg a Bibliában is rengeteg olyan dolgot olvasunk, amit ha racionálisan elkezdesz megérteni, akkor nem sokáig fogsz jutni. Tehát ha az agyaddal akarod megérteni az Isten igéjét, és racionális módon logikailag helyre rakni a dolgokat, ez így és úgy és amúgy, egy darabig el lehet jutni, és vannak olyan isteni logikai dolgok, ami az emberi logikával megegyezik, de nagyon sok olyan dolog van az isteni logikába, vagy az isteni gondolkodásmódba, ami teljesen különböző az ember logikájától. És hogyha emberi módon akarjuk vizsgálni az Isten dolgait, akkor nem messze fogunk jutni, és olyan zsákutcába fogunk bejutni, amiből nehéz utána visszaindulni. Szerintem a bibliakritika ilyen, de szóval miért gondolom én, vagy miért vagyok azon az állásponton, hogy Mózes írta? Hogy lehet felfedni ezt a rejtélyt, hogy Mózes jóval később született? Honnan tudta, hogy Isten hogy teremtette a világot? Hát Isten kijelentette neki. Egy-egy proféta honnan tudta azt, hogy Isten mit mond? Hát úgy, hogy kijelentette neki, nem? Azért profécia valami, mert Isten mond valamit, a proféta elmondta, és utána beteljesedett. A bibliakritika azt mondja, hogy később, mint történelmi eseményeket ezeket leírták, csak proféciának nevezték el. Értitek a különbséget? Ha a bibliakritikának hiszünk, és azt mondjuk, hogy a profécia az egy ilyen történelmi események későbbi dokumentálása, akkor ezt az egészet úgy, ahogy van, ki lehet dobni, mint Isten igéjét. És úgy lehet olvasni, mint ilyen történelmi könyvet. Ha viszont abban hiszünk, hogy Isten kijelent dolgokat embereknek, valamit megmond, olyat, amit emberek nem tudhattak, mert csak az Isten tervében volt benne, és az a valaki, aki az adott esetben a proféta volt, megértette, és utána elkezdte kommunikálni, és utána később, akár 5 perccel később, akár évtizedekkel később beteljesedett valami, akkor ez az Isten kijelentésének a munkája. Mózes első könyvű a teremtés történet. Szeretném, hogy a közösen elgondolkodnánk azon, hogy amikor a zsidó nép kijött Egyiptomból, és vonult az ígéret földje felé, volt egy jelentős állomás, amit a sínai hegynél töltöttek el. Kicsit hosszabb idő is volt, amit ott töltöttek, tehát nem csak egy ilyen megállunk egy kicsit pihenni, és aztán megyünk tovább, tehát hosszú időt töltöttek ott el, és ebben a hosszabb időszakban volt egy olyan rész, amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy gyere föl hozzám a hegyre, mert szeretnék beszélni veled. Tudjátok, hány napig volt ott Mózes? 40 napig. 40 nap az nagyon hosszú idő. Nagyon hosszú idő. Képzeld el, hogy 40 napra ki vagy kapcsolva a civilizált világ minden dolgaiból. Nem csörög a mobiltelefonod 40 napig. Kibírnád? Nincs Facebook 40 napig. Nincs e-mail 40 napig. Nincs szomszéd 40 napig. Nincs főnök 40 napig. Nincs munkatárs, nincs munka, nem kell pénzzel foglalkozni 40 napig, nincs család, nem kell az időt nézni, nem kell órát vinni, hogy jaj, most még van pár perc, aztán sietni kell. Nem fogod lekésni 40 napig a villamos, busz, vonatot, bármit. Nincs csúcsforgalom 40 napig. Szóval 40 napon keresztül ott van Mózes fönt az Istennek a jelenlétében, és 40 nap az hosszú, több mint egy hónap. Mit csinált ott Mózes? Mit csinált? Hát beszélgetett Istennel. Képzeljétek el, az Isten jelenlétében tudjuk a jelenések könyvében, nincs nappal és éjszaka, pedig már itt a teremtésről olvasunk, hogy pont Isten ezt akar, de alapvetően az Isten jelenlétében ott más dolgok működnek, ott nem az éjszaka meg a nappal a lényeg, hanem az Isten jelenlétében vagyunk. Non-stop szinte folyamatosan Mózes bőjtben van ott, tehát 40 napig, ha nem eszel meg nem iszol, azt nem bírod ki. Igaz? Ezt még ember nem próbálta ki Jézuson kívül. Tehát ez nem működik. Ez természet fölötti erő kell hozzá, csoda kell hozzá, hogy 40 napig nem eszel, nem iszol, és ilyen bőjtöt vállaljál. Olyat tudok, hogy valaki 40 napos bőjtöt végcsinált úgy, hogy folyadékot fogyaszt, az oké. Azt meg lehet csinálni. De olyat, hogy nem eszek és nem iszok 40 napig, mert akkor hamar jön a temetésednek a napja. Ez nem fog működni. Ehhez isteni jelenlét kell, vagy isteni csoda kell. Mózes fölmegy a sínai hegyre, Istennel találkozik 40 napon keresztül, nem visz uzsonnát magának, nincs semmi. Tehát az Isten jelenlétébe táplálkozik. Miről beszélgettek? Hát pontosan nem tudjuk, mert ez nincs leírva. Azt tudjuk, hogy kapott egy 10 parancsolatot ott, hogy Isten azt elmondta neki, sőt, azt le is lett írva ebbe a bizonyos kőtáblákra, és aztán végül is leviszi a néphez. De 40 napon keresztül Isten olyan sok mindent el tudott mondani Mózesnek, szerintem a Bibliában egy csomó dolog nincs is benne. Egy csomó kijelentés. Isten el tudta neki mondani, hogy hogy teremtette a világot? És mondani, hogy Mózes ezt ír le. Én úgy teremtettem a világot, hogy... És akkor elkezdtem mondani Istennek, hogy az első nap mit csináltam, a második nap mit csináltam, a harmadik nap mit csináltam, hogy teremtettem meg az embert, hogy működött ez az egész. És aztán később Ádám és Évának milyen gyerekei lettek, és utána mi történt, és Kain milyen gonosz volt. És ez mind el tudta mondani Isten neki, és amikor Mózes lejött utána a hegyről, utána ezeket le tudta írni. Elhisszük ezt, hogy az így működött? Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, erre figyeljünk. Szóval a második dolog, amit szoktak kritizálni Mózessel kapcsolatban, hogy honnan tudjuk, hogy Mózes tudott írni? Honnan tudjuk? Hát igen. Az akkori világ kulturális központjába élt, tehát Egyiptomba, ahol azt olvassuk róla, hogy mint herceg, az akkori világ minden tudományára megtanították. Ez azt jelenti, hogy akkor a legjobb iskolákba, a legjobb egyetemekre, a legjobb képzésekbe részesítették, és ha valaki tudott valamit, az Mózes volt. Tehát az, hogy Mózes nem biztos, hogy tudott írni, az olyan naív következtetés, amivel talán nem is kell foglalkozni. Isten igéje világosan mondja, hogy képzett ember volt, az Abcsel 7.22-ben beszél erről a Biblia, hogy megtanították az egyiptomi kultúra meg műveltség minden tudományára. Minden tudott. Tehát ő egy nagyon képzett ember volt. Az más kérdés, hogy utána ott hagyta ezt a nagy képzett világot, ott hagyta a dicsőséget, a pompát, és elment a pusztába, és azt mondta, hogy inkább vállalja a népével való szenvedést, mint a dicsőséget, mert ez neki fontosabb volt, hogy Istennek engedelmeskedjen. Szóval mielőtt bármit is megnéznénk Mózes első könyvének a teremtés történetével kapcsolatban, két dolgot fontos megállapítanunk. Az, hogy Istennek a kijelentése működik, és amit Isten mond, az úgy van. Lehet logikailag, hogy egyezik valakinek a véleményével, vagy a gondolkodásmódjával, lehet, hogy nem, de amit Isten mond, az úgy van. Most nem akarok ebbe belemenni, de sokszor vitatkoznak, hogy egy nap az egy nap volt, vagy egy nap annyi, mint ezer esztendő, és akkor mindenféle ilyen allegórikus dolgokban, hogy akkor ezer évenként teremtett meg Isten egy-egy dolgot. Szerintem ezek olyan veszélyes vizekre eveznek, ami utána nincs vége. Tehát nem tudjuk elhinni azt, hogy Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz. Hát Istennek a szava, a logosz, az energia. Amikor Isten kimond valamit, akkor elkezd működni minden. És miért ne történhetne ez meg, hogy Isten azt mondja, hogy így legyen, és így lesz. Vagy ha nem így van, akkor ő nem Isten. Akkor nem is ő teremtette a világot, igaz? Akkor higgyünk a ősrobbanásban, vagy nem tudom miben. Szóval Isten, amit mond, az működik. És Istennek, ha meg akar tenni valamit, akkor neki nem teljesen mindegy, hogy egy másodperc, vagy ezer év, vagy tízezer év, vagy százmillió év, ezek lényegtelen dolgok. Istennél nincs idő. Isten nem érdekli az idő, meg nincs az időhöz kötve. Ezt csak azért mondom el, hogy a hitünk fölébredjen, hogy amikor olvasok a Bibliát, és olyan dolgokat olvasunk benne, ami úgy logikailag úgy nehéz összerakni, akkor egy szinten mindig följebb kell menni, és gondolj arra, hogy Istennek hit nélkül lehetetlen tetszeni. Vagy azt is mondja a Biblia, hogy a teremtést úgy lehet megérteni, hogy hit által nézzük ezt az egészet. Ha emberi, racionális dolgokat próbálunk bele magyarázni, és úgy próbáljuk fölépíteni, akkor a teremtés történet nem biztos, hogy működni fog, vagy nem biztos, hogy hihető lesz a számunkra. Menjünk tovább. Újra egy nagy kérdés, illetve hát egy ilyen mondás. Szokták mondani, hogy a gombhoz a kabátot, vagy a kabáthoz a gombot. Melyiket kell csinálni? Veszel egy gombot, és utána választasz hozzá egy kabátot, vagy fordítva? Veszel egy kabátot, és utána legfeljebb lecseréled a gombot róla, vagy választasz hozzá a gombot. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy. Emberi logika szerint, hát a kabáthoz a gombot, igaz? Az a normális. Ebben azt mondom, hogy Isten ugyanígy gondolkodik. Valamiben egész másképp, de ebben úgy tűnik, hogy ugyanígy gondolkodik. És nézzünk néhány alapelvet a teremtés történettel. Zsidók 11.3-ban azt mondja a Biblia, hit által értjük meg, tehát nem az eszed által, ha ésszel kezded a teremtés történetet megérteni, akkor nem fogod megérteni. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Ha emberileg tudományos módszerrel próbáltak vizsgálni emberek ilyen bibliai teremtés történeti napokat, hogy alakult ki a világ, akkor azt mondják, hát, hogy a semmiből nem lehet valamit teremteni. A valamiből lehet valamit, ez az embernek a lehetőség. A semmiből a valami az az embernek nem kezelhető, nem fölfogható. Nézzük meg ezt az ige verset. Isten a semmiből alkotta a valamit? A nem látható, vagyis a szellemi világból alkotott egy olyan részt, elkülönített egy olyan részt, ami fizikailag látható, érzékelhető, tapasztalható. Ez az az univerzum, amiben mi élünk. Nem csak a Föld, hanem a sok-sok csillagrendszerrel, mindennel együtt. az a része is, amit mi föl se tudunk fogni, vagy a csillagászok sem tudják, hogy hol van a vége. Egyszerűen van egy teremtett fizikai világ, egy univerzum, amit Isten teremtett. Ez a szellemi világnak egy bizonyos része, ami láthatóvá vált, és hát aztán, hogy olvassuk, hogy naprendszer, meg föld, meg hold, meg csillagok, meg mindent Isten beleteremtett, meg aztán növényeket, állatokat. Szóval a nem láthatókból állt elő a látható, és hogyan működött ez? Mit csinált Isten? Isten szava alkotta. Tehát Isten mit csinált? Azt mondta, hogy legyen. Ez az amaz. És lett. Tudjátok, mi a kivétel ebben? Az embernek a teremtése. Az ember teremtésével kapcsolatban azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten azt mondja, hogy teremtsünket, a kimondja, hogy legyen, és utána megalkotja. Az ember valami különlegesség ebben a teremtett világban, tehát nem csak Isten azt mondja, legyen ember, és akkor lett ember, hanem legyen ember, és akkor elkezdi megformálni. Míg az állatokat nem kezdi el megformálni, csak azt mondja, hogy legyen, a növényeket nem kezdi el megformálni, csak azt mondja, hogy legyen, a csillagokat, vagy a holdat, meg az egész univerzumot nem kezdi el megformálni, csak azt mondja, hogy legyenek csillagok, és legyen hold, és legyen bolygók, és legyen sok minden, és egyszer lett. Az embert azt megformálta. Szóval a nem láthatókból álltak elő a láthatók. Aztán az 1 Mózes 1-ben azzal kezdődik a Biblia, hogy a föld még kietlen és puszta volt, és a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Hát ez az egy igevers, ez nagyon sok kérdést vett föl. Nem akarok ebben mélyen belemenni, csak annyit, hogy ez a föld még kietlen és puszta volt, hogy ez mit jelent. Valaki azt mondja, hogy azt jelenti, hogy korábban már volt egy teremtett világ, ami aztán elpusztult, és aztán Istennek az újrateremtő munkája nyomán létrejött. Azt is mondják, hogy ez nem más, mint az, hogy a fizikai világ teremtése megtörtént, aztán közben az ördögnek, a Lucifernek a lázadása miatt a Földön mindenféle károk, vagy nem csak a Földön, a teremtett világban, tehát az univerzumban mindenféle károk keletkeztek, és utána Isten ebből a kietlen és puszta helyből aztán egy élőhelyet varázsolt, vagy teremtett. Ami ennél talán sokkal fontosabb, hogy megértsük, hogy a zsidók hogy gondolkodnak. A zsidó úgy gondolkodik, hogy megteremteni azt jelenti, hogy rendet csinálni. Tehát amikor rend van, akkor teremtettem valamit. Például az íróasztalomon én rendet rakok, akkor rendet teremtettem, igaz? A zsidó ember inkább így gondolkodik, és lehet, hogy ez sokkal közelebb áll ahhoz, hogy meg is értsük azt, hogy amikor Isten azt mondja, hogy kietlen és puszta volt, és a mélység fölött Isten lelke lebegett, tehát Isten jelenléte ott volt, de maga ez a teremtés, ez nem föltétlenül csupán csak azt jelenti, hogy volt valami, ami tönkrement, és aztán újra kell teremteni, hanem ez a kietlen és puszta, ez a rendezetlenség volt, mégis Isten elkezdte rendbe rakni a dolgokat. Szárazföldet a vizektől, az eget a földtől, növényeket, állatokat, stb. Tehát a rendrakás, vagy a rendet teszünk, ez azt jelenti, hogy teremtünk. A zsidók azok így gondolkodnak. És ahogy nézzük a teremtésnek a folyamatát, ez a rendrakás, ez szerintem nagyon benne van. És nézzétek meg, hogy Isten hogyan rak rendet. Az első nap megteremti a világosságot és a sötétséget, vagyis szétválasztja ezt a két dolgot. Aztán a második nap a vizekkel foglalkozik, vagy az alsó és a felső vizek. Vagyis a fölöttünk lévő égben rengeteg nedves víz van, igaz? Tehát ott vannak a felhők, ott van egy csomó pára, sok minden ott van fönt. Tehát azokat a vizeket, meg a földön lévő víz, tehát ezt ketté választotta Isten, és a kettő között ott van az élettér. És a harmadik napon a szárazföldet és a vizet, tehát mint amit most is látunk, hogy vannak vizek, folyók, tengerek, és van szárazföld, ahol például most is vagyunk, ezt Isten szétválasztotta. És én úgy oda is írtam, hogy ez a szétválasztásnak a műve, tehát, hogy Isten, ami nem összetartozik, az szétválasztja, hogy a helyére kerüljenek a dolgok. Vagyis Isten elkezdi a rendrakást a teremtéssel. És aztán jön a következő szakasz, a negyedik naptól a hatodik napig, itt viszont azt látjuk, hogy Isten, ahogy rendet rakott, szétválasztott dolgokat, amit szétválasztott, azt elkezdi benépesíteni. Vagyis, hát az égbe fölrakja a napot, hol a csillagokat, stb., tehát az égboltot elkezdi berendezni. Egész jól sikerült neki, nem? Amikor láttok olyan képeket, amit csillagászok készítenek, vagy a NASA mindenféle űrszondái hoznak, a kozmoszról, világmindenségről, valami fantasztikus képek. Én azt mondom, nagyon jól sikerült ez a benépesítés. Isten szétválasztotta a eget és a földet, és maga ezt az egész kozmoszt gyönyörű szépen berendezte, fantasztikusan szép. Aztán az ötödik napon berendezte tulajdonképpen a vízben, tehát a halakat, meg azokat a élőlényeket, amelyek a vízben élnek, azokat beleteremtette, és aztán mindenféle más állatokat is megteremtette. Tehát egyszerűen benépesíti ezt. És a hatodik nap jön a szárazföldi állatoknak a teremtése, és az embernek a teremtése is. Vagyis a teremtés történetnek egy üzenete, hogy Isten elkezd szétválasztani dolgokat, helyre tenni dolgokat, és amikor a helyén van valami, akkor elkezdi tartalommal megtölteni. És amikor megtölti tartalommal, és mindegyik meg van töltve tartalommal, akkor befejezi a munkát, és jön a hetedik nap, ami a nyugalomnap, vagyis a megpihenésnek a napja. Érdekes megfigyelni, hogy az első két nap azt látjuk, hogy Isten megalkotja azt, hogy fönt és lent, míg korábban ilyen nem volt. Aztán a harmadik naptól egészen a hatodik napig megalakítja Isten ez a szárazföldet, ez a vízszintes dimenziót, vagy a horizontális dimenziót. Elkezd működni az a világ, amiben most élünk. Van vertikális, horizontális rész, vannak élőlények benne, amelyek működtetik ezt az egészet. Szóval a rend az egy fontos alapelve Istennek. Azt is mondhatnánk, hogy Isten a rendnek az Istene. Ki az, aki szereti a rendet? Van, aki egyébként nem szereti. Tehát van, akinek az íróasztala az ilyen halmokba áll rajta, a dosszi, a papír, vagy a szobájában, a ruha, vagy nem tudom. Van, aki nem szereti a rendet, de azt kell mondom, hogy Isten a rendnek az Isten. Isten szereti a rendet. Mindent rendbe rak, és utána ebben a rendben elkezdi tartalommal megtölteni a dolgokat. Amikor az embert megteremti Isten, és később tudjuk azt, hogy Ádám és Éva, hát föllázadnak azzal, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról lesznek, akkor ezek tudjátok mi? Az Isten rendjébe való durva beavatkozás, nem? Mert Isten azt mondja, hogy ezt mindezzel foglalkozz, azt élvezd az életet, ezzel az egy fával ne foglalkozz, ide ne nyúj hozzá. Ez a rend. Mert akkor tönkre fogsz menni, mert akkor jön a halál. Mit csinál az ember? Azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy ez az isteni rend, ez nekem nagyon jó, próbáljuk meg, hogy... mert akkor okosak leszünk, mert akkor bölcsek leszünk. Szóval az isteni renddel szemben való bármilyen lépés, az a lázadás, hogy azt nevezi a Biblia bűnnek. És hát ez a mi problémánk is, hogy Ádám és Éva ilyen módon föllázadtak az isteni rend ellen. Néhány példát hadd mondjak ezzel a renddel kapcsolatban. Például Isten azt mondja, hogy férfivá és nővé teremti az embert. Ez egy isteni rend. Azt mondja, hogy a férfi és nő alkosson házaspárt. Ez egy isteni rend. És aki nem ebbe gondolkodik, az mit csinál? Az isteni rend ellen való durva beavatkozás. Ugye? Sok mindent nézhetnénk, hogy Isten milyen alapelveket helyez el a világba, és mindaz, ami, vagy akár ez a hat napon át dolgozz, és a hetedik napot szentelt meg, ez is egy isteni rend. Aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, mert én a hetedik napon is dolgozni akarok, mert nekem sokkal több pénzre van szükségem. Ez lehet emberileg még logikus is, de ez mit jelent? Az Istennek a teremtett rendjébe való beavatkozás. Egyetlen egy napot sem akarok megszentelni, mert mondjuk a pénz az fontosabb, mint az Isten rendje. Vagy bármi mást is mondhatnánk. Szóval Isten a rendnek az Istene. És szeretnék itt egy kicsit megállni, és azt megkérdezni, vagy azon elgondolkodnánk közösen, hogy a mi életünkben mennyire van rend. Mert a teremtés történetnek az üzenete azt mondja, hogy ahol rend van, ahol isteni rend van, ott jön az Istennek ez a benépesítő, megáldó munkája. Azt olvastuk a Bibliában, hogy Isten megáldja ezt, azt, embert, mindent. Tehát megteremt valamit, azt mondja, hogy ez jó, és megáldja. Szóval Isten rendet csinál, és ahol rend van, oda áldást ad. Ha nincs az életünkben rend, nincs meg az isteni rend, akkor nem jön az áldás, mert Isten a rosszat soha nem áldja meg. A Bibliában egyetlen egy olyan történet vagy üzenet nincs, amire ezt be lehetne magyarázni, hogy Isten valami gonoszságot megáldana, Isten a bűnt megáldaná, Isten a lázadást megáldaná. Ilyen nincs. Isten mindig a rendet áldja meg, azt az engedelmességet áldja meg, a hűséget áldja meg, a szeretetet áldja meg. Tehát azt, ami egyezik az ő alapelveivel. És érdemes elgondolkodni azon, vagy föltenni magunknak ezt a kérdést, hogy rend van-e az életünkben, kapcsolatainkban, anyagi dolgainkban, úgy mentálisan rendben vannak-e a dolgaink, a terveink azok rendezettek-e, a jövőképünk rendezette, vagy a múltunk mennyire rendezett. Ha tele van rendetlenséggel az életünk, akkor ennek hogy természetes következménye az, hogy Isten áldását nagyon minimálisan fogjuk tapasztalni, vagy semennyire. A rend viszont egyszerűen vonza az Isten áldását, mert Isten a rendnek az Istene. Ugye milyen egyszerű? Ha föltesszük a kérdést, hogy hát Uram, áldj meg engem, mit csináljak, hogy áldott ember legyek? Hát legyen rend az életedbe. Tedd azt, amit Isten mond, vagy éld úgy az életedet, ami az Isten rendjével megfelelő, és egyszerűen az Istennek az áldása, az valóságos módon kiárad az életedre. Egy újabb kérdést szeretnék föltenni. Van két álláspont, amit mindenféle keresztény körökben lehet hallani, vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy mind a kettőt. Az egyik, hogy azt csinálsz, amit akarsz, mert ha tisztán és becsületesen teszed, Isten meg fog áldani téged. Tehát az, hogy mit csinálsz, hol éled az életedet, mivel foglalkozol, milyen módon akarod szolgálni az Istent, vagy milyen módon nem akarod, ez a te dolgod, de hogyha odaszánod valamire magad, akkor Isten úgyis megáld. A másik álláspont pedig az, hogy Isten mondja meg, hogy hol legyél, Isten mondja meg, hogy mit csináljál, és hogyha ott vagy, ahol Isten akarja, hogy legyél, és azt csinálod, amit az Isten mondott, hogy csináld, és ezt őszintén és becsületesen teszed, ennek az lesz a következménye, hogy Isten megáld téged. Szerintetek melyik a biblikusabb? Második? Az elsőt, ha megnézzük ezt, az azt csinálsz, amit akarsz, mert ha tisztán és becsületesen teszed, Isten megáld. Én nem látom ezt teljesen biblikusnak. Tehát én is a másodikra teszem a voksomat mindenképpen. De azt kell mondanom, hogy ha valaki újjászületett hívő ember, egy csomó dologban úgyis rend van az életében, tehát egy csomó dologban Isten áldását megtapasztalja, még akkor is, hogyha ezt az elvet vallja, lehet, hogy bizonyos dolgokban nem fog jól működni a dolog. Csak néhány példát hadd mondjak. Ott van a Bibliában Jónásnak a története leírva. Azt mondja Isten neki, hogy menj és prédikálj Ninivébe. Ő nem azt mondja, hogy nem akarok prédikálni, hanem nem Ninivébe akarok prédikálni. Elmegy egy másik helyre, és hogyha esetleg célba ért volna, lehet, hogy ott prédikált volna. Isten megáldotta volna ott? Azt mondta volna neki, hogy hát én nem azt akartam, hogy ide gyere, mindegy, ha már itt vagy, akkor csináljunk valami hasznosat ebből az egészből. Így gondolkodik Isten? Ugye nem? Egyszerűen megállítja, és azt mondja neki, hogy állj. Tehát rendezni kell a dolgokat, helyre kell tenni a dolgokat, rendet kell csinálni az életedben, nagyon összekavarodtak a dolgok, és miután rend van az életében, és bűnvallást gyakorol, és Isten megmentőt, utána mit kell neki csinálni? Nem azt mondja, hogy akkor hova akarsz menni, kedves Jónás, akkor én megyek utánad, és megáldalak, hanem azt mondja, akkor indulunk Ninivébe. És akkor elmegy Ninivébe, és elkezd prédikálni, akkor egy pogány nép, egy olyan város, ami semmi jóról nem szólt, csak a gonoszságról szólt, meg a hódításról, meg az erőszakról, egy ilyen város, egy ilyen nép megtér őszintén, és Isten megkegyelmez neki. Vagyis alapvetően nem igaz az, hogy azt csinálok, amit akarok, mindegy, hogy hol vagyok, meg milyen módon élem az életemet, egy kis biblia, egy kis ima, egy kis szent dolog belefér, de Isten úgyis megáld. Vagy én kitalálok magamnak jó dolgokat, nem tudom, most akár ilyen szent dolgokat, vagy szolgálat, meg misszió, meg nem tudom, és akkor Isten, ahol megyek, úgyis Isten jön velem, és megáld engem. Ez nem teljesen így működik. Szóval ezért fontos föltenni azt a kérdést, hogy Isten hol akar látni engem? Isten mit mond nekem, hogy mit csináljak? Meg mikor? Meg kivel? Meg miből? Meg hogyan? Tehát egy csomó kérdésre, hogyha Isten adja meg a választ, és erre én igen mondok, meg te igen mondasz, ennek a következménye az, hogy Isten elkezd áldani, vagyis elkezd kikerekedni minden, és jól működnek a dolgok az összes nehézséggel együtt. Ha viszont a saját utamat járom, és mindig könyörgök, hogy Isten, gyere már velem! Á, Isten, már megint nem tapasztalom a jel, már megint nincs itt semmi, már megint nincs pénzem, most nincs ember, most nincs ez, most semmi nincs, adjál már, segíts már rajtam. Lehet, hogy sokszor Isten azt mondja, jó van, ne menjél tönkre. Tehát, de alapvetően ez nem az igazi áldás, hanem ahová Isten vezet, amit Isten mond, ha azt teszem, és a helyemen vagyok, akkor Isten meg fog áldani. És ez azért fontos, mert a mai világunkban az emberek eléggé ilyen individualista módon gondolkodnak. Én tudom, mit akarok csinálni. Én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. És nagyon sok minden ebből a gondolkodásmódból bejön a keresztény embereknek a fejében is, és sokan azt hiszik, hogy az Isten azért van, hogy jöjjön utánam, és minden kérésemre, és minden szükségemre, hogy pozitívan reagáljon. Sőt, már ő előre tudja, hogy én milyen lépéseket akarok, és majd ő ebben megsegít engem. De az alapelv az fordítva van, hogy Isten mondja meg, hogy mit csinálok, Isten mondja meg, hogy merre menjek, Isten mondja meg, hogy hol legyek. És ha a helyemen vagyok, tehát szét vannak választva a dolgok, helyére kerülnek a dolgok, akkor Isten elkezdi megáldani azt a valamit, valakit, a te életedet vagy az én életemet. Találkoztam már olyan emberrel, aki azt mondta, hogy ő nem jó helyen lakik, el kell neki költözni. Az a kérdés, hogy lehet, hogy így van, és lehet, hogy bizonyos áldások azért nem működnek az életben, nem jó helyen laksz, el kell költözni. De hogyha Isten mondja ezt, és tényleg elköltözöl egy másik helyet, sokkal áldottabb leszel. Lehet, hogy egy munkahelyet kell váltani valakinek, mert nem ott vagy, ahova Isten vezetett. Sok mindent föl lehet tenni. Nagyon sokszor, amikor a gyülekezetünkről van szó, és emberek érdeklődnek a gyülekezetünk felől, hogy azt mondják, szívesen jönnének ide, az a kérdés, itt a helyed, vagy nem? És ha itt a helyed, akkor Isten itt meg fog áldani. Ha nincs itt a helyed, akkor meg nem itt fog megáldani, mert valahonnan hiányzol. És ezek nagyon fontos kérdések, mert akinek itt a helye, az 100%-osan legyen itt, akinek meg máshol van a helye, annak meg máshol kell 100%-osan helyt állni. És ez élet minden területére érvényes, hogy hol a helyünk, és ha helyünkön vagyunk, akkor Isten mindenképpen az ígérete alapján meg fog áldani bennünket. A zsidó nép, amikor Egyiptomban volt, akkor én nem mondom, hogy túlságosan olyan áldottnak érezték magukat. Nem tudom, nektek mi a véleményetek. Egyre keményebb volt egy idő után az élet, egyre több rabszolgamunka, egyre kevesebb támogatás, szociális segélyek nem voltak, meg ilyen pihenő nap. Szóval mindenből egyre szűkebb volt, és nem érezték úgy az emberek, hogy hú, de jó itt lenni. Menni akartak innen el. Persze, amikor már kint voltak a pusztában, akkor inkább menni akartak vissza. Tehát hogy az emberi gondolkodásmód az úgy nagyon zűrzavaros tud lenni, hogy hol a helyem. De hogyha Isten mondja meg, hogy hol a helyem, és azt elfogadom, és Isten akár a pusztán keresztül is, de elvezet az igazi helyemre, akkor ott áldott leszek. És amikor a zsidók elfoglalták az ígéret földjét, utána már azért nem olvasunk a Bibliába arról, hogy szerettek volna visszamenni Egyiptomba. Utána, amikor elkezdték látni, tapasztalni az ígéret földjének az áldásait, akkor azt mondták, ez jó hely. Aztán később bűnök voltak, zűrzavar volt a nép életébe, és Isten megengedte nekik azt, hogy mondjuk babiloni fogságba essenek. És amikor elhurcolták őket a babiloni birodalomba, és ott kellett élniük, azt olvasom a Bibliában, hogy nem élvezték. Pedig a babiloni akkori világbirodalom az egy jó hely volt. Tehát azért sokkal jobb volt, mint a világ más helyei. Sokan azt mondják, én nem tudom, hogy ez teljesen így van, nem, hogy a zsidók a babiloni időszak alatt ott bankokat alapítottak. Olyan üzleti tevékenységeket folytattak, amivel jól tudtak élni. És aztán, amikor Isten kinyitotta a kaput és hazamehettek, volt, aki nem is akart hazamenni, mert annyira jó volt. De mégis, mint népet, Isten nem Babilonba áldotta meg őket, hanem haza kellett menni Izraelbe, és ott tudtak áldottak lenni. Azt mondja a 137. Zsoltár erről a babiloni időszakról, ami hát egy ilyen kitérő volt mindenképpen az életükbe, hogy, hát olvasom szó szerint, ezt mondja a Biblia, hogy az ott lévő fűszvákra akasztottuk a hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekeiből. Hát hogyan énekelhetnénk az Úr énekeit idegen földön? Vagyis ebből a kis Zsoltán részletből is az volt, hogy amikor azt mondták, hogy hát meg akarjuk ismerni a kultúrátokat, tehát egy kis zsidó folkról, vagy valami, vagy énekeljetek már, vagy mit csináltatok ott az otthonotokban, mutassátok be, akkor az emberek azt mondták, hogy itt, hát itt mi nem tudunk örömmel énekelni. És miért nem? Mert nem az áldás helyén voltak. De nem ott voltak, ahol Isten megáldja őket, most itt vagyunk, kihozzuk a lehető legjobbat ebből az egészből, de nem az áldás helye, hanem egy zűrzavaros bűnökkel terhelt időszaknak a következménye az volt, hogy oda kellett menniük. És aztán vissza is kellett jönni. Nagyon veszélyes az, hogy mit gondolunk áldásnak és mit nem. Például Lót, ismerjük Lótot, beköltözik egy olyan, hát akkori civilizált városba, amit úgy hívtak, hogy Sodoma. Jól mentek a dolgok, anyagilag jól megszedte magát, valamiféle tekintélyt is szerzett magának. Az akkori kornak a megfelelő, amikor azt olvassuk, hogy jó, ott volt a kapuban, ott csak az előkelő emberek szoktak lenni. Tehát aki ott a kapuban állhatott a városnak a bejáratánál, az nem akárki volt. Tehát ő jól megszedte magát, jó egzisztenciát teremtett ott. Mégis Sodoma az, és Gomorra is az nem az áldásnak a helye volt, mert Isten megítélte, és azt mondta, hogy vége. És ahhoz, hogy ő áldott legyen, hogy az életét megmentse, mit kell csinálni? El kell tűnni innen. Nagyon gyorsan menekülni kell. Tehát. Mert aki nem az áldásnak a helyén van, az nem lesz áldott. Ilyen egyszerű. Lótnak a felesége ezt nem értette. És amikor vonultak ki a városból, Isten megparancsolja nekik, hogy ne nézz vissza. Vagyis, ami az átok alatt van, ami nem tőlem van, az ne legyen vonzó neked. Keresd azt, ami áldott, ami az Istentől jön, ami isteni ajándék. És ki akarja Isten menteni őket egy jobb helyre, és a felesége azt mondja, hogy azért annyi mindent itt hagytunk mögöttünk, nem? Hát annyit dolgoztunk, egy csomó pénzt összeszedtünk meg, egy csomó dolgot, de biztos háza volt ott neki, mindent itt hagyjak most, és akkor hátra néz, és úgy marad. Mert nem az áldásban gondolkodik, hanem az ítélet vonzóbb neki, mert nagyon nagy veszteség neki ítéli ezt az egészet. Szóval, ha az áldásnak a helyén vagyunk, akkor áldottak vagyunk. Ha nem vagyunk az áldásnak a helyén, akkor nem vagyunk áldottak. És ilyen értelemben fontos föltenni a kérdést, hogy a helyemen vagyok, vagy nem. Azt csinálom, amit Isten mond, vagy nem azt csinálom, amit Isten mond. És ez legalább szó, mint édesanyja, mint édesapa, mint a cégnél, akárkicsoda. A helyemen vagyok, azt csinálom. Isten rendje van az életemben, ezt képviselem mások felé, anyagi dolgokban, fizikai, szellemi, bármilyen területeken. Ha ez így van, akkor elkezd Isten megáldani. Ha nem így van, akkor rendet kell csinálni, és utána fog jönni az Istennek az áldása. Szóval, hol a helyünk? A gyülekezetünknek ez az új hely szerintetek az áldás helye lesz, vagy nem? Én most nagyon őszintén megmondom nektek, hogy itt az elmúlt időszak engem eléggé leterhelt, meg sok-sok embernek a dolgai, meg átvágtak bennünket. Olyan értelem, hogy ígéretek voltak 1000, meg 10000, de semmi nem következett. És egy idő után, hogy becsömöltem ettől, és azt mondtam, hogy itt kell nekünk lenni. Elkezdtem azon gondolni, ezt nem mondtam senkinek, ti vagytok az elsők, akikkel így népszemközt megosztom ezt. Elkezdtem gondolkodni azon is, hogy lehet, hogy nem Budaörsön kell Isten tiszteleteket tartani, elmegyünk a 11. kerületbe, vagy nem tudom, valahová. Kerepesre, igen. És aztán Isten azt mondta, hogy nem, mert ide hoztalak benneteket. Ez a hely, amit én eldöntöttem. És amikor nehézségek vannak, akkor nem feltétlenül az első megoldás, akkor lépjünk le. Ábrahámot, amikor Isten vezeti, a Ur Kasdim városából egészen az ígéret földje felé. Útközben vannak nehézségek, sőt, amikor eléri az ígéret földjét, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy éhínség van, tehát problémás a megélhetés. Egzisztenciális zavarok jöttek Ábrahámnak és a kísérletének az életébe, és Ábrahám mit csinál? Elkezd elvonulni Egyiptomba, mert jobb az élet. És elolvasok ezt a történetet, Isten megáldja Ábrahámot Egyiptomba? Hát, megtartja. Megtartja őt a gyengeségeivel, a hibáival. Tehát ilyen értelemben az áldás az ott van, mint emberen, tehát Isten védi őt. De nem tud kiteljesedni Egyiptomba. Ott kell hagyni Egyiptomot, vissza kell jönni az ígéret földjére, és amikor újra visszajön, akkor Isten itt elkezdi megáldani. És mindazok az ígéretek, amelyeket Isten neki adott, nagy népét tesztek, tiéd lesz a föld, stb., ez nem Egyiptomra vonatkozott, és hogyha ő ott maradt volna Egyiptomba, akkor ebből semmit nem fog átélni. Vissza kellett jönni neki, oda arra a helyre, amit Isten mondott, és ott elkezdett kiteljesedni szépen minden. Kikerekedtek a dolgok. Szóval, a helyünkön vagyunk, vagy nem, ez egy fontos kérdés. És még egy fontos kérdés. A teremtés történetet, ahogy végigolvastuk, azt refrénként hallottuk, meg olvastuk, hogy látta Isten, hogy ez jó. Tehát amit Isten tett, az mind tökéletes, jól működik, tehát funkcionál. Tehát nem azt, hogy ezt elrontottuk, ezen módosítunk, ezen alakítunk meg kicsit, meg állítani kell rajta. Tehát egyszerűen megcsinál, és jó. És miután ezt látta, hogy jó, többször, ha nem is annyiszor, mint az, hogy Isten látta, hogy ez jó, de alapvetően benne van a teremtés történetben az, hogy Isten megáldotta az állatokat, megáldotta az embert, megáldja a teremtett világot. Tehát Isten rendet rak, benépesíti, tartalommal megtölti, azt mondja, hogy ez jó, és megáldja. És akkor úgy elkezd működni minden. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ezek a rendrakás, meg helyrerakás, meg a helyünkön vagyunk dolgok kialakulnak az életünkbe, akkor jön Istennek az áldása, és akkor Isten megáld bennünket. Azt mondja a Biblia, hogy Hát az áldás az alapvetően azt jelenti, hogy Isten a forrása ennek, és valaki meggazdagodik fizikailag vagy szellemileg, jólétben él, termékenységet kap Istentől, tehát születnek gyerekei, akkor nagyon fontos volt ez ma is, születnek állatai, a növényei teremnek, és jó aratás lesz belőle. Tehát az áldás az tulajdonképpen nem más, mint az a kicsi, ami most van, az elkezd növekedni, és szépen kiteljesedik minden területen az életben. Isten, amit megáld, az nem összeszűkül, hanem elkezd teret hódítani minden területen. Működőképessé válik, és növekszik, él, szaporodik. Tehát ezt látjuk a teremtés történetben is, hogy Isten megteremti, jól működik, rend van, és megáldja, és elkezd teljesedni. Ugyanakkor hát a Bibliában sokat olvasunk az átokról is. Itt a teremtés történetben még nem, de aztán kicsit tovább megyünk, akkor már jön az átok is, miután az ember föllázad Isten ellen, akkor Isten elkezdi az átkokat is kimondani, megátkozza a földet, és hát most már nem olyan könnyen mennek a dolgok, mint a bűneset előtt. Az ördög is az átok alá kerül, később emberek is, bizonyos emberek, alapvetően az ember az nem átkozott, csak bizonyos embereket, meg például Kain a bűne miatt átkozottá válik, hogy Kánaán később a bűne miatt szintén azt mondja Isten, hogy átkozottá válik. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valaki a bűne, a lázadása, az Isten ellen való ilyen frontális támadás miatt egyszerűen átok alá kerül. És nem mindegy, hogy az életünk az áldott vagy átok alatt van. Az átoknak a kifejezése az, hogy Isten megítéli, nem tart örökké, tönkre fog menni, amortizálódik és szűkül. Tehát valami ezt jelenti az átok, hogy inkább összefele mennek a dolgok. Zsugorodik minden, és egyre szűkebb az élettér, egyre nehezebb, egyre több probléma, egyre több veszteség. Ilyen történeteket is olvasunk a Bibliában, hogy valamikor valaki, aki eltér az Isten útjától, az ilyen értelemben az átok útján halad és beszűkül. És az, amit Ábrahámmal kapcsolatban vissza kellett neki menni az áldásnak a helyére, és aztán elkezd kiteljesedni az élete. Szóval nem mindegy, hogy áldottak vagyunk, vagy átok alatt vagyunk. Én szeretném ezt a délőtöt azzal befejezni, hogy ez egy fontos kérdés. A helyeden vagy, és hogy áldott vagy-e? És tudom, hogy Krisztusban újjászületett emberként a Szentlélek működik benned, bizonyos áldások ott vannak mindenkinek az életében, aki ebben a kategóriában van. De az áldás és áldás között vannak különbségek. Hát ezt így nem tudom nevezetni a Bibliából, de azért biztos értitek. Tehát, szóval nem mindegy, hogy mennyire áldott valaki. Az ige azt mondja, hogy Isten Krisztusban megáldott bennünket a mennyei világ minden áldásával. Mégis rengeteg embert látok, keresztény embert, aki ennek a mennyei világnak a sok áldásából, mint hogyha, nem tudom, mi a legkisebb mértékegység, de hogy azon a szinten ketyeg. És ennél lehet több is. Tehát rajtunk múlik alapvetően, hogy mennyire vagyunk nyitottak az Isten felé, mennyire vagyunk a helyünkön, mennyire keresünk Isten vezetését, hogy áldottak legyünk. És hogyha áldottak vagyunk, akkor kiteljesedik az életünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek tanítványoknak, és ne aggódjatok, majd egyszer visszajövök, és közben emlékeztek, hogy mit csinálok majd közben, mit mond Jézus? Hogy helyet készítek. Ez azért fontos, mert Jézusnál ez az isteni alapelv ugyanígy működik. Elmegy, és azt mondja, pedig a mennyben rend van, de azt mondja, hogy a mennyben egy újabb rendet fogok csinálni, és figyellek benneteket, és szeretném, hogyha ti is ott lennétek ebben a mennyei isteni rendben, és lesz egy olyan élettér nektek, ahová én meghívlak benneteket, és ott lesztek ti is, ahol én leszek, mert én előre elkészítem ezt a helyet. Azt kell mondani, hogy ez a legnagyobb áldás. Ha ezen az úton vagy, hogy a mennybe mész, és ez a hely az ott van kész neked, és tudod, hogy ez a tied, mert Krisztusban neked üdvösséged van, rendezve az életed, ez a legnagyobb áldás. Ennél többet senki nem tud ígérni, és nem is kell. Ez a csúcs. Az áldások áldása, hogy Krisztus áldozata a tiéd, és ez a mennybe visz téged. De ez az út, amin járunk még itt a Földön, hogy itt milyen szintű áldásokban van részünk, hát ez a hűségünktől függ, az elkötelezettségünktől függ, a hitünktől függ, engedelmességünktől függ, mindig attól függ, hogy hogyan reagálunk Isten dolgaira. És átélted már biztos azt, hogy ilyen nagyon óvatosan reagáltál, vagy esetleg nemet mondtál, és nem nagyon mentek előre a dolgok, még máskor meg Istennek igen mondunk, hűségesek vagyunk, kitartunk, és jön az áldás. És az áldásnak az útja, az nem a siker útja. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki áldásban jár, akkor semmi problémája nincs. Az áldás azt jelenti, hogy Isten a sivatagban is meg fog áldani. Ugye? A zsidókat megáldotta? Mikor panaszkodtak, hogy itt halunk szomjan, itt halunk éhen, végünk van, az Isten már nem foglalkozik velünk. Neki mentek Mózesnek. Istenek volt hatalma, hogy a sivatagban, ahol nincs élelem és nincs víz, ott adjon nekik vizet és élelmet? Igen. Megoldotta Isten, és mehettek tovább. Ez nem azt jelenti, hogy jó, szegény nép, most már nem bírják ezt, akkor kivesszük és áttesszük őket az ígéret. Végig kellett nekik menni azon az úton. Végig kellett menni a sivatagon. És nekem is, neked is vannak ilyen életszakaszok, amikor végig kell menni egy sivatagon, és nagyon nehéz, meg problémás, meg zűrös ez az út. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagy áldott, hogyha jó az irány, mert Isten veled van. Akkor van baj, hogyha egy olyan sivatagba téved valaki, ahol Isten nincs vele. Ahol nem az Isten vezeti, hanem az ő saját kis elképzelései szerint próbál valami célokat kitűzni, és akkor közben imahadjáratot szervez, hogy Istenem áldj meg engem, mert én most itt akarok lenni. Ez nehezen megy. De amikor a helyünkön vagyunk, rend van az életünkben, és Isten látja ezt, és az Istennek a jelenléte ott van az életünkben, ennek az eredménye mindig az, hogy Isten megáld bennünket. Én most itt megállok, és jó vasárnap folytatjuk ezt a teremtés történetet, majd egy másik oldalról megközelítve, és ne felejtsük el addig is, hogy takarítsunk, mint a jó háziasszony. Tegyük rendbe a dolgokat az életünkbe. És biztos volt olyan dolog, amit Isten neked mondott, lehet, hogy csak egy vagy két dolog, amit rendbe kell rakni, hogy az a terület ne maradjon ki az Isten áldásából a te életedbe. Ez nagyon fontos. Imádkozzunk. Atyám Istenem, köszönöm neked, hogy a te hatalmad mindennél nagyobb hatalom és mindennél nagyobb erő. És olyan jó, Uram, tudni azt, hogy te vagy az, aki az áldásnak a forrása vagy, hiszen te megáldottad az embert. Az embert is erővel és hatalommal ruháztad fel, és köszönjük mindezt neked, Uram. És most azért imádkozom, Uram, hogy segíts nekünk, hogy jó sáfárok legyünk. Mindazt, amit nekünk adtál, időt, anyagi javakat, hitet, szeretetet, szellemi dolgokat, információt, vagy bármit is, ami a mi rendelkezésünkre áll. Segíts, Uram, hogy ezekben rend legyen, és a megfelelő módon és a megfelelő helyen tudjuk ezeket használni. Egyrészt a te dicsőséged még nagyobb legyen, és azért is, Uram, hogy az életünk az áldott legyen. Kérünk, tanácsolj bennünket a következő napokban is. Segíts nekünk, hogy tudjunk nemet mondani olyan utakra és olyan célokra, ami nem szerinted való, ami talán csak emberileg pozitív, vagy emberileg valami kecsegtető. Uram, szeretnénk, hogy szellemileg lássuk a dolgokat, és amit te értékesnek, jónak és igazán pozitívnak látsz, Uram, segíts, hogy arra dobbanjon rá a szívünk. Imádkozom most azokért talán, akik nehéz időszakon mennek keresztül, akik ilyen sivatagi helyzetben vannak. Kérjük, drága Uram, a te jelenlétednek legyen ott az ereje és a hatalma, hogy mindenki megtapasztalja azt, hogy nem a sivatag a lényeg, hanem te vagy, Uram, a garancia az életre, a növekedésre és az áldásra. És segíts bennünket, hogy eljussunk az ígéret földjére, az ígéret helyére, amit te mutattál nekünk. És Uram, itt most kérjük, hogy tisztíts meg a szívünket, gondolatainkat, és töltsd be, Uram, a szívünket mennyei gondolatokkal, mennyei célokkal, mennyei vágyakkal, hogy amit te vársz, azt mi is várjuk, vagy amit te akarsz, azt mi is akarjuk. Kérünk, Uram, hogy így áldj meg bennünket. Jézusnak a nevében imádkozom mindezért. Amen.